Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Mészáros Melindát, a Liga szakszervezetek elnökét. Jó napot kívánok. Kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. Hát a munkatörvénykönyve múlt év végén elfogadott módosítása, illetve ugyancsak múlt év végén megszületett bérmegállapodás, ez a mostani fő témánk, és hát ennek kapcsán az elmúlt napokban, hetekben igen sok szó esett az érdekképviseletekről és a szakszervezetekről. Majd beszélünk természetesen erről részletesen, de most egy kicsit talán még amolyan bevezetőként próbáljuk meg fölvázolni a magyarországi érdekképviseleti térképet vagy helyzetet. Mit mondhatunk most 2019 év elején? Milyen vagy mekkora a társadalmi súlyuk, szerepük az érdekképviseleteknek Magyarországon?
Úgy érzem, hogy felértékelődött a szakszervezeteknek, a társadalmi és munkavállalói érdekképviseleteknek a súlya az elmúlt időszakban, és valóban így van, ahogy szerkesztő úr is említette, hogy soha ennyit nem beszéltünk a szakszervezetek helyzetéről és szerepéről, mint az elmúlt hetekben. Nyilván ennek egyik oka a megszületett munkatörvénykönyv módosítás, és hát így évvége táján, így 2018 évvége táján hagyományosan is beszéltünk arról, hogy megszületett a minimálbér és a garantálás, tehát bérminimum megállapodás a kormányzat.
Ugye, ha jól tudom, akkor nem is erre az évre vonatkozóan kizárólag, hanem már ugye ez a 8%-os emelés a jövő évre vonatkozóan is.
2019 és 2020-ra született meg egy két éves megállapodás. Ez egy folytatás gyakorlatilag a korábban 2016-ban megszületett 2+4 éves megállapodás folytatása a bérek vonatkozásában. A korábbi megállapodás további 4 évre egyébként a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről is szólt. Hát feltérképezve ugye a szakszervezetek helyzetét elmondhatjuk azt, hogy a munkavállalók körében azt a klasszikus 9-10%-os lefedettséget élik meg ma is a szakszervezetek, mint a korábbi években. Összességében elmondható, hogy nem csökkent a szakszervezeteknek az ilyen mértékű lefedettsége. Általános és nemzetközi tendencia is az sajnálatosan, hogy az életkor előre haladtával, és ez ugye a munkavállalók nagy körét érinti a szakszervezeti tagok között, folyamatosan csökkenni fog az elkövetkezendő években a szakszervezeti tagoknak a száma. Kevésbé lehet megszólítani a fiatalokat sajnálatosan az érdekvédelem oldaláról, de hát erről ebben a műsorban is már nagyon sokat beszéltünk korábban, hogy ez nem pusztán a szakszervezetekre vezethető vissza, hanem egy megváltozott társadalmi körkép egyiknek eleme.
Ugye, hogyha ezt megpróbáljuk számszerűsíteni, akkor ha jól tudom, akkor olyan 4,5 millióhoz közelött a magyarországi munkavállalók száma, akkor ez azt jelenti, hogy szakszervezeti tagságként olyan 400 és 500 ezer fő közötti létszámról beszélhetünk?
Fix létszámot azért nehéz mondani, mert nyilvánvalóan én nem ismerem pontosan a társkonfederációknak a létszámadatait. Abban biztos vagyok, hogy a 400 ezer fő körül van az a szakszervezeti tagság, amely jelenleg Magyarországon rendelkezik.
Egyébként jó lenne, vagy kellene, hogy több legyen a szakszervezeti tag? Törekedni kellene arra, hogy többen legyenek, mert éppen a szakszervezeti képviselet téről erősnek mondható Franciaországban is, ha jól tudom, akkor 9-10% körül van a szakszervezeti tagok, tehát a
még
szervezet
is alacsonyabb a szervezet a száma. Munkavállalóknak a száma, ennek ellenére a társadalom hozzáállása azokhoz a problémákhoz, amelyeket a szakszervezetek is felvetnek, és azokhoz a célokhoz képviselnek. Valóban így van, Franciaországban lényegesen nagyobb a társadalmi szolidaritás, mint a Közép-Kelet-Európában.
És ez olyan mire vezethető vissza, hogy Közép-Kelet-Európában, ami régiónkban ez alacsonyabb?
Magára a társadalomra, a társadalmi szokásokra, az egymáshoz való viszonyunkra, és hát ez nagyon komoly és hosszadalmas történelmi fejtegetést igényelne. Ha visszatekintünk, akkor Franciaországban, akár a francia forradalom kapcsán, akár más megmozdulások kapcsán nagyon komoly társadalmi szolidaritással és összefogással találkozhatunk. Az más kérdés, hogy nyilvánvalóan ezeknek az eseményeknek is voltak sajnálatosan olyan következményei, amely negatív hatással volt az összefogásra.
Hogyan néz ki maga ez az érdekképviseleti térkép? Ha én jól emlékszem, vagy jól tudom, akkor ugye 6 konfederáció van Magyarországon?
Jelenleg igen.
Milyen a, hát úgymond a munkamegosztás, hogy egyáltalán milyen a kapcsolat ezek között, az érdekképviseletek között?
Az érdekképviseletek, a konfederációk az országos érdekegyeztetésben képviselik a munkavállalókat, nem csak a szakszervezeti tagokat, hanem tárgyalásaik során nyilván minden magyar munkavállalót. Mind a 6 konfederáció tagja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak, ez a kormány tanácsadó testülete. Itt nem csak munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, hanem munkaadók, civil szervezetek, a tudomány képviselői és az egyház képviselői is helyet foglalnak. Ez egy nagyon széles grémium, amely egyébként olyan össztársadalmi kérdésekkel foglalkozik, amely minden területet érinthet. Mi versenyszférás konfederációk, 3-an gyakorlatilag, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok és a Liga Szakszervezetek tagjai vagyunk a versenyszféra konzultációs fórumának. Ez egy 3 oldalú egyeztető fórum, itt a kormányzat képviselőjével és a munkaadók képviselőjével egyeztetünk. Ennek a fórumnak a keretében születik meg a minimálbér és a garantált bérminimum megállapodás.
Itt például e tekintetben van valamilyen konzultáció vagy összehangolt tevékenység a 3 konfederáció között? Mert itt például éppen a minimálbér kapcsán, illetve a garantált bérminimum kapcsán nem voltak közös nevezőn a szakszervezetek.
Hát nagyon sokáig közös nevezőn voltak a szakszervezetek, de hát ez egy egyeztetés sorozat. Ebben az egyeztetés sorozatban ugye mindig formálódnak az álláspontok és a vélemények. Mi a magunk részéről mindig igyekeztünk oldal véleményként megfogalmazni az álláspontokat, igyekeztünk mindig a partnerekkel előzetesen egyeztetni ezeket az álláspontokat.
Ja, említette, hogy tulajdonképpen minden munkavállaló érdekeit felvállalják és képviselik. Ez nem jelent esetleg azért valami olyasmit a szervezet, szakszervezeti tagok részéről, hogy hát olyan potyautasként tekintenek azokra a munkavállalókra, akiknek egyébként az érdekeit felvállalják és képviselik, de nem szakszervezeti tagok.
Ez valóban így van, de hát fordítottan is kell, hogy működjön ugye a szolidaritás. Nagyon sokszor érzik azt a munkavállalók, nem elsősorban az országos érdekegyeztetés szintjén, hanem helyi szinten a kollektív szerződések kapcsán, hogy azok részére is biztosítjuk a kollektív szerződések megkötésével azokat a kedvezőbb feltételeket a foglalkoztatás terén, akik egyébként nem tagjai a szakszervezetnek. Nagyon sokszor jelezzük azt a munkavállalók irányába, hogy mindazokat a kedvezményeket, amelyeket elérünk a részükre egy pozitív irányú elmozdulással és egy kollektív szerződés megkötésével, az csak azért jöhet létre, mert vannak olyanok a munkavállalók között, akik felvállalják a szakszervezetekhez való csatlakozást olyan mértékben, ráadásul, hogy ez a szakszervezet helyi szinten reprezentatív is lehessen.
Ugye konfederációról beszéltünk és beszélgettünk, de hát ha jól tudom, akkor a Liga a nemzetgazdaság ágazatainak szinte teljes spektrumát átfogja.
Valóban így van.
Nyilván, hogy azért az egyes ágazatokban nagyon mások a munkavállalók érdekei. Hogyan lehet ezt mégis úgymond összefésülni, vagy egy szintre hozni? Mert hogy minden munkavállalójuk érdekét próbálják képviselni és érdeményesíteni.
Ez egy nagyon nehéz munka, azt kell, hogy mondjam, egyre nehezebb egyébként, ahogy az ágazatok foglalkoztatási feltételei, körülményei, bérhelyzetei változnak, ez egyre nehezebb. Vannak leszakadó területek, leszakadó ágazatok, vannak leszakadó földrajzi régiók, és az itt foglalkoztatott munkavállalóknak a problémáit nagyon nehéz ütköztetni azokkal az ágazatokkal és azokkal a földrajzi területekkel, ahol lényegesen kedvezőbbek a feltételek. Ez egy konfederációs feladat, ez egy nagyon kemény és mindennapos feladat.
Ez egy folyamatos konzultáció, ezzel összefüggésben egy folyamatos országjárást is igényel?
Igen, részben ez egy folyamatos országjárást is igényel. 2017-ben gyakorlatilag szinte folyamatosan úton voltunk, hogy ezeket az egyeztetéseket lefolytassuk, és hát nem titok, 2019. februárjában is el fogunk indulni egy olyan régiós egyeztetési folyamatot lefolytatni, ahol közvetlenül a helyszínen szeretnénk képet kapni a munkavállalók
helyzetéről. És vannak olyan régiók az országban, ahol a legtöbb probléma adódik szakszervezeti szinten?
Vannak típus problémák, amelyek előfordulnak egyébként szinte minden régióban és szinte minden foglalkoztatónál, és hát vannak egyedi élethelyzetek. Az ország déli területein, déli régióiban, és ez igaz a Dunántúra és a Tiszántúra is, sajnálatosan még mindig nagyon komoly foglalkoztatási problémákkal is találkozunk.
Igen, ez érdekes, mert ugye minden pontosan hír általában a munkaerő hiányról szól.
Ezeken a területeken még mindig találkozunk nagyon nagy számban foglalkoztatásokkal, foglalkoztatót és munkáltatót kereső munkavállalókkal. Nem arányos egyébként az a szám, amely összstatisztikai szinten egyébként nagyon kedvező változásokat mutat az elmúlt időszakban, de hát azok a régiók, ahol a foglalkoztatás és a munkaerő problémái mindig felmerülnek, nem hozzák azért ezeket a statisztikai adatokat. Találunk azért az országban olyan területet, ahol a munkanélküliség még mindig 10% fölötti, annak ellenére egyébként, hogy alig 3%-ot meghaladó az országos mérték.
Azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy mekkora is az érdekképviseletek, szakszervezetek társadalmi súlya és szerepe. A közéleti szerepvállalás és az érdekképviselet, vagy a szakszervezeti politika, az mindig jól külön választható a napi politikától, a pártpolitikai szintértől, mert a Liga határozottan erre törekszik.
Mi határozottan erre törekszünk. Gyakorlatilag megalakulásunk óta követjük azt, hogy pártpolitikai, direkt pártpolitikai célkitűzésekkel maga a konfederáció nem foglalkozik, és ezzel nem tud azonosulni. Kifejezetten szakszervezet politikai kérdésekkel szeretnénk foglalkozni. Nyilván ezek a szakszervezet politikai kérdések a mindennapok politikai közbeszédében meg fognak jelenni. Ez teljesen természetes. Egy szakszervezet mindig az aktuális kormányzattal tárgyal ezekről a kérdésekről. Tehát ilyen értelemben ugye a politikai szereplőkkel is kapcsolatot kell, hogy tartson folyamatosan, és egyeztetnie kell. Ezekben az érdekegyeztető fórumokban, amelyek közül kettőt említettem is, és ugye a közszférában is van egy érdekegyeztető fórum, ez ugye a harmadik ilyen elem. Természetes az, hogy a kormányzat illetékes képviselőivel és a szakembereivel tárgyalnak az érdekképviseletek. Tehát ilyen szintéren megjelennek ezek a szakszervezet politikai törekvések. Az is természetes, hogy ha az országgyűlés elé kerül adott esetben egy jogszabálymódosítás, egy indítvány, abban az esetben a politikai pártok is állást foglalnak ezeknek a kérdéseknek a megítélése terén. Tehát mindenki a maga helyének megfelelően nyilvánít véleményt. Az a részünkről nem elfogadható, hogy maga a politika szóljon bele a szakszervezet politikai kérdések kialakításában és a szakszervezet politikai vitákba nyilvánítson véleményt. Maguk a szakszervezetek szeretnék a saját álláspontjukat kialakítani és azt képviselni. Az egy nagyon kedvező helyzet, hogyha a szakszervezetek és maga a társadalom is azonosan ítél meg egy bizonyos kérdést, és kapunk egy olyan össztársadalmi támogatást, amely azt mutatja számunkra, hogy helyes az az irány és jó az az elképzelés, és amelyet kialakítottunk.
Tehát pártokkal nem egyeztetett, és nem is fog egyeztetni a Liga kizárólag a kormány képviselőivel?
Nem egyeztetünk pártokkal direkt módon. Természetesen ez alól vannak kivételes helyzetek. Általában az országgyűlési választásokat megelőzően a választásokon induló vagy a parlamentben lévő pártok.
Igen, ez ugye tavaly is volt egy 12 pontos csomagot juttattak.
Így van, eljuttattunk úgy egy 12 pontos csomagot ezeknek a pártoknak. Annak érdekében, hogy amikor kialakítják egyébként az elképzeléseiket, álláspontjaikat, programjukat, akkor ezeket a pontokat vegyék figyelembe.
És ennek egyébként volt visszhangja, hiszen azóta azért már eltelt jó néhány hónap, vagy voltak visszajelzések?
Visszajelzéseket nem kaptunk egyetlen politikai pártól sem. Egy-két pont vonatkozásában kaptunk olyan jelzést, hogy megegyezik az ő elképzeléseikkel az, amit egyébként maguk a szakszervezetek is képviselnek.
Térjünk át akkor a munkatörvénykönyve múlt év végén elfogadott módosítására, annál is inkább, mert hát azóta több tiltakozó megmozdulás és tiltakozó akció is volt itt a fővárosban és az ország számos pontján. Most éppen hétvégén a fővárosi demonstráció szlogenje valahogy úgy szólt, megpróbálom jól idézni, hogy álljon le az ország, Budapest blokkád. Ön, mint szakszervezeti vezető, hogyan látja, beszélhetünk sztrájk hangulatról?
A sztrájk az egy nagyon érdekes kérdés. Egyrészt ugye a sztrájknak van egy nagyon szigorú jogszabályi háttere és egy feltétele. A sztrájkhoz alapvetően az szükséges, ugye, hogy helyi szinten a munkavállalók valamely kérdés kapcsán elégedetlenek legyenek. Ezt előzetesen föl kell mérni, ezt a sztrájk hajlandóságot minden esetben, és ezt a helyi szintű sztrájkok esetében az elmúlt években is megtették az érintett szakszervezetek. Ezt követően nyilvánvalóan van egy kötelező egyeztetési folyamat, van egy egy kötelező, úgynevezett még elégséges szolgáltatás bizonyos területeken, van, ahol ezt ágazati szintű jogszabályokban rögzítetten, van, ahol pedig a felek megállapodása, ennek hiányában pedig a bíróság által megállapítottan kell ezt teljesíteni. Tehát ez egy rendkívül bonyolult és összetett folyamat. Olvastam én is olyan híreket a sajtóban, hogy nem értik, hogy a szakszervezetek miért nem hirdetnek országos általános sztrájkot egyik napról a másikra. Hát ez a magyarázata ennek, és nyilvánvalóan felelős szakszervezeti vezetők pedig jogellenes sztrájkba vagy sztrájkra nem buzdítják a munkavállalókat, hiszen ennek nagyon komoly kártérítési következménye is lehet.
Akkor mondhatjuk, hogy ebben nagyjából közös nevezőn vannak az egyes szakszervezetek, mert azért úgy tűnik, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség hát nem is élére állt a tiltakozásnak, de azért képviselteti magát ezeken a megmozdulásokon, rendezvényeken, sőt, hát ők jelezték, hogy megkezdik egy sztrájk előkészítő bizottság felállítását. Aztán itt van a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, akik viszont azt mondták, hogy ők azért a tárgyalóasztalnál szeretnének megoldásokat találni, és a tárgyalásokat vagy az egyeztetést tartják célra vezetni megoldásnak. Minden esetre a napokban ők is csatlakoztak a követelésekhez, amiket a kormánynak átadtak. Önök is egyeztetnének, vagy tárgyalnának a munkatörvénykönyve elfogadott módosítása kapcsán?
Egyértelműen tárgyalni szeretnénk, tehát nyilvánvaló, hogy a végső megoldást az jelenti majd, hogy a tárgyalóasztal mellett a felek érdemi egyeztetést folytathatnak le ezekről a kérdésekről.
De miről lehet egyébként tárgyalni? Ugye az év utolsó napjaiban azt a kormány, vagy a parlament elfogadta, Áder János köztársasági elnök aláírta, ki van hirdetve a jogszabály, egy elfogadott jogszabály, ami érvényes. Miről lehet még most utólag egyeztetni vagy tárgyalni?
Nagyon sokszor tárgyaltunk már máskor is, ugye korábban elfogadott jogszabályokról, sőt azt kell mondanom, hogy minden módosítási javaslat, amikor felmerül, az mindig egy éppen hatályos jogszabályhoz kapcsolódik, tehát ez nem egy ördögtől való gondolat. Ráadásul sokkal korábban megfogalmaztuk már azt a kormányzat részére, hogy indokoltnak tartjuk a 2012 óta eltelt joggyakorlat figyelembevételével a munkatörvénykönyvének egy teljes revízióját. Tekintsük át a munkatörvénykönyvét, tekintsük át ezen belül is kiemelten a munkaidő és a pihenőidő fejezetet. Meg is fogalmaztunk egyébként egy 50 pontból álló javaslat csomagot, amelyet a versenyszféra konzultációs fórumán a munkaadói oldallal két oldalú egyeztetések során tárgyaltunk. Most azt várjuk egyébként, hogy a kormányzat is nyilvánítson véleményt ezen a téren, hiszen a munkajogi szakma képviselői is immáron több esetben megfogalmazták azt, hogy indokolt ez a szakszervezeti felvetés, annál is inkább, mert a munkaadók is és a szakma képviselői is találkoznak a jogszabályban és ismernek olyan pontokat, amelyeknek egyébként a pontosítása szükséges, adott esetben az átdolgozása, másképp történő megfogalmazása, kivezetése vagy módosítása. Minden jogszabály esetében indokolt egyébként egy bizonyos idő elteltével ennek az áttekintésnek az elvégzése. Tehát nem pusztán arról a kiemelt két pontról kellene egyeztetni, amely nagy visszhangot kapott.
A túlóra, illetve a munkaidőkeret, ugye ezek?
A munkaidőkeret és a rendkívüli munkavégzésnek a mértéke, ez két olyan kiemelt elem, amely hangsúlyt kapott az elmúlt napokban, de hát ezen túlmenően is vannak azért olyan problémák, amelyekkel a korábbi években már találkoztunk, és amelynek a megoldására szerettünk volna javaslatot tenni.
De konkrétan ezzel a két említett ponttal kapcsolatosan mi a Liga szakszervezetek álláspontja, mert ha jól emlékszem, akkor a törvény elfogadása után rögvest a Liga az ön aláírásával egy levelet intézett Áder János köztársasági elnökhöz, és ebben azért jó néhány kifogást rögzítettek, vagy megfogalmaztak.
Természetesen nem csak a köztársasági elnök urat kerestük meg, ugye még a törvény aláírását megelőzően, hanem megkerestük Orbán Viktor miniszterelnök urat is, öt konfederáció vezetőjének aláírásával a Liga kezdeményezésére, és ebben kértük miniszterelnök úr támogatását, annak érdekében, hogy ezt az áttekintést a munkatörvénykönyve vonatkozásában elvégezhessük. Egyébként a Liga álláspontja, és erről a Liga elnöksége a napokban határozatot is hozott, a demonstrációk, a sztrájk előkészület és a nyomásgyakorlás különböző eszközeinek az alkalmazása tekintetében alapvetően az, hogy olyan demonstrációkban, amelyeket szakszervezetek szerveznek, szakszervezeti célok érdekében. És itt ugye a megfogalmazott 4 cél az természetesen mi részünkről is támogatható, és amelyen nem pártok vesznek részt, nem pártlogókkal, pártzászlókkal és pártpolitikai követelésekkel, az teljesen helyén valónak és támogathatónak tartjuk, és a mi tagszervezeteink is az ilyen típusú demonstrációkban nyilvánvalóan a szakszervezeti követelések érdekében fellépnek. Minden más tekintetben azonban azt nem tartjuk elfogadhatónak, hogy ezek a szakszervezeti követelések háttérbe szoruljanak, megelőzzék olyan elképzelések és olyan követelések, amelyek már köszönő viszonyban sincsenek a munkatörvénykönyv módosításával.
Azért nagyon röviden még térjünk vissza ehhez a 2 ominózus ponthoz, ehhez a 400 órás túlóra kerethez. Ugye ennek kapcsán néhány nappal ezelőtt úgy fogalmazott, hogy munkajogilag nem lehetséges évvégéig a 400 órányi túlóra, ha ez idáig nem íratták alá az erre vonatkozó szerződésmódosítást a dolgozókkal. És ha jól tudom, akkor a Ligának volt is egy saját szakszervezeti tagsága körében erre vonatkozó felmérése.
Valóban így van. A jogszabályok alapján ugye időarányosan lehet az éves munkaidő keretet felhasználni. Ez erre az esetre is vonatkozik, és többek között arra az esetre is, hogyha munkaviszony évközben létesül, vagy évközben szűnik meg adott esetben. Tehát ilyen módon ugye ezt a 400 órás keretet már nem lehet kihasználni. Felmértük a tagszervezeteink körében, hogy mely munkáltatók kezdeményeztek esetlegesen egyedi megállapodásokat a munkavállalókkal, kihasználva ezt a lehetőséget, és egyértelműen azt a visszajelzést kaptuk, hogy egy munkáltató kivételével senki még csak nem is gondolkodott azon, hogy a munkavállalókkal egyedi megállapodást kössön, és eltérjen azoktól a szabályoktól, amelyek akár a munkatörvénykönyvében, akár a éppen hatályos kollektív szerződésben rögzítésre
kerültek. Tehát mondjuk, hogy ez tulajdonképpen csak egy keret, amit aztán az egyéni megállapodás, illetve a kollektív szerződés szabályoz majd pontosan?
Valóban így van. Az elfogadott hatályos szabály alapján ugye 250 órát rendelhet el egyoldalúan a munkáltató. Ez egyébként korábban is így volt, tehát ebben nincs változás. 300 óráig lehet kollektív szerződés alapján megemelni a rendkívüli munkavégzésnek a keretét. Ez szintén korábban is így volt, ebben sincsen változás. És plusz 100 órát, tehát 400 óráig lehet egyéni megállapodást kötni a munkavállalókkal. Abban az esetben, hogyha nincs kollektív szerződés, vagy kollektív szerződés kötése jogosult szakszervezet a munkáltatónál, akkor a 250 óra feletti 150 órára lehet egyéni megállapodásokat kötni. De ez egy keret lehetőség, ez gyakorlatilag a felek dönthetik el, hogy megállapodnak-e egymásban ezekben a kérdésekben. A problémát alapvetően az okozza, hogy nincs exakt tartalma ezeknek a megállapodásoknak. Ezt minden munkáltatónak és munkavállalónak ugye a megállapodások tartalmi elemeit önállóan kell rögzíteni, és itt nem látunk garanciát arra, hogy nem kényszer hatására fogják adott munkáltatóknál aláírni ezeket a megállapodásokat a munkavállalók, hiszen hát azért ez egy általános elf, hogy a munkáltató és a munkavállaló nincs egyensúlyban egymással, nincsenek azonos szinten, van egyfajta aláfelé rendeltségi viszony, amit nem lehet ilyen esetben figyelmen kívül hagyni.
A túlórák számát tekintve egyébként nagyjából körvonalazódik az, hogy mi a nemzetközi gyakorlat, vagy mondjuk az európai, közép-európai gyakorlat, mert ugye szakértők azt mondják, hogy tulajdonképpen ez a túlóra mérték, amit most a munkatörvénykönyve rögzít Magyarországon, az nagyjából megegyező az európai országokéval, vagy még alacsonyabb is. Például Csehországot említik, Dániát, Nagy-Britanniát, vagy Írországot. Tehát mi a nemzetközi gyakorlat a tekintetben?
Teljesen eltérő a nemzetközi gyakorlat, és az ellentételezése is teljesen eltérő ugye a túlmunkának. Nagyon nehéz így a szabályok összehasonlítása. Nagyon sokan megpróbálkoztak már azzal, ugye, hogy a szlovák, illetve cseh, vagy az osztrák, vagy a német munkajogi szabályokat próbálták egymással összevetni és összehasonlítani, egy nagyon torz képet kapunk, hiszen abban vannak olyan ellentételező, kedvezőbb elemek, amelyeket ilyenkor azért illik figyelembe venni. Azt azonban leszögezhetjük valóban, hogy 2003-ban született egy olyan Európai Uniós irányelv, amely a rendkívüli munkavégzésnek a mértékét éves szinten 416 órában határozza meg. Ez egy egyszerű matek példa eredménye gyakorlatilag, hiszen heti 48 órát lehet átlagban teljesíteni, a beosztás szerinti munkavégzés és a túlmunka mértékével együttesen. Ezt egyszerűen felszorozták a munkanapok, illetve hetek számával, és ennek megfelelően alakult ki ez a mérték. Tehát ezzel a mérték alatt van egyébként a jelenleg hatályos szabályozás. Az egy másik kérdés, hogy a magyar munkavállalóknak az egészségügyi helyzete, a leterheltsége hogyan alakul, egyes ágazatokban milyen képet mutat, és hát nem hagyhatjuk figyelemen kívül egyébként a munkavédelmi ellenőrzéseknek a tapasztalatait, és hát azt a tényt sem, hogy sajnálatosan a munkabaleseteknek a száma, ezen belül is a súlyos és a halállal végződő munkabaleseteknek a száma kiugróan megemelkedett az elmúlt években.
Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.